Amikor rákattintott erre a videóra, szerintem fogalma se volt, hogy arról lesz itt szó, hogy mi a különbség a kalligráfia és a szumijje között, már pedig egyébként erről is szó lesz, meg természetesen órákról ebben a remek videóban. Ugye a szumijjéről azt érdemes tudni, hogy a 14. században Japánban kialakult, én inkább ilyen spirituális útnak nevezném, és valamennyire művészetnek, de természetesen inkább képzőművészet, a kalligráfia pedig természetesen inkább írás. Na, de hogy ezeknek a japán és részben kínai, a középkorból eredeztethető dolgoknak mi közük van hozzám, az óraiparhoz, meg úgy egyáltalán bármihez, ez mindjárt ki fog derülni a folytatásban. Általában a bevezetői nem szoktak öncélúak lenni, és ez most is így van, természetesen kapcsolódnak ahhoz a tárgyhoz, amit egyébként ma elhoztam, és hát nyilván mi más is lehetne egy tárgy, ami nálam jár, mint egy óra, viszont egyelőre magát a dobozt még így nem vesszük elő, hanem egy kicsit egyébként szemlélgetjük, másrészt pedig egy kicsit még mesélek erről a szumijje dologról, ha már így kénytelen kelletlen, bár egyébként ezek ilyen, mindig azt mondom, hogy szerintem ez egy édes időtöltés, amikor az ember el tud merülni ezekben a dolgokban. Tehát, hogy muszáj volt utána olvasni, hogy egyáltalán tudjam, hogy mi is az, ami itt a kezemben lehet. Meg nyilván ezek mellett azért beszélek erről, mert az a kiadás, amit ma hoztam, a szumijje nevet viseli. Ezt valamennyire le lehet fordítani magyar, és ez szép magyarul tus festést jelentene, vagy valami nagyon hasonlót, és egyébként két ilyen csodálatos japán szimbólummal le is lehet írni, ami egyébként nem mellékesen az órának a hátlapján is majd meg fog jelenni, úgyhogy már csak ezért is megéri ezzel a szóval ismerkedni, amikor erről az óráról beszélünk. A másik dolog pedig az, hogy idén volt már szó egy buddhista óráról, ami egyébként itt mantrázott nekünk, és most semmi hasonlóról nem lesz szó, viszont a buddhizmus képbe kerül, ugyanis a 14. századi zen buddhista kolostorokból származik önmagának a szumijje gyakorlásának a módszertana, és ez, mint mondtam, ez egyrészről inkább a művészettörténetben van jelen, másrészt viszont ez egyfajta spirituális út. A kalligráfiában az volt a lényeg, hogy minél pontosabban ábrázolva legyen az adott karakter, vagy az adott szó, az adott kép, viszont a szumijje teljesen másról szól. Alapvetően inkább arról szól, hogy jobban kifejez, hogy egyrészt ez egy meditációs objektum, és erről egyébként Hanvas Béla írt hosszabban is magyar nyelven, úgyhogy ha valaki szeretne elmélyedni benne, annak mindenképpen tudom ajánlani. Tehát önmagában egyfajta ilyen lelki gyakorlatként tekintenek erre a festési műveletre, ami azért is japán, mert egyébként kontrasztos. Tehát, ahogyha megnéztek egy ilyen tusfestéssel készült műalkotást, akkor egyrészt az anyaga is már meghatározó, mert hogy különleges japán papírra, ugye ez a washi erre készül, és egyébként az órának, amit hoztam, a számlapja is erre készül, úgyhogy ezért is megéri ezzel foglalkozni. Másrészt egyébként ugye speciális tintával készül, de a tinta nem határozza meg önmagában azt, hogy milyen lesz a végeredmény, ugyanis ennek nagyon sok faktora van, hogy az aktor, aki ezt az egészet létrehozza, és aki az egész művelben részt vesz, hogy mennyire van ott jelen, hogy mennyire tudja magát elengedni, hogy mennyire görcsös, hogy mennyire tud koncentrálni, és hogy egyáltalán egyébként mennyire ért hozzá, hogy mennyire teszi bele magát, és teljesen más eredményt tud kijönni. Ezért is mondom, hogy a kalligráfiához ennek nem sok köze van, mert ugye a kalligráfiának pontosan ugyanannak kell lennie sok ezerszer, sok milliószor a lerajzolt karaktereknek, de a szumijjében minden egyes kikerült mű az lényegében alkotás és nehezen megismételhető, és alapvetően már a színek is eltérnek attól függően, hogy valaki mennyire erősen nyomja rá az ecsetet, vagy mennyire gyengéden kezeli, és természetesen a módszertan és a kevésféle színhasználat miatt, mert egyébként ugye nem teljesen monokróm ez a dolog, de hogyha valakinek ez a fajta világ megtetszett, meg úgy általánosságban tetszik, annak szerintem tetszeni fog az az óra, amit egyébként ma itt hoztam nektek. És a legelső dolog, amivel ugye szembe találkozunk, az maga a doboz. És én amikor a videóban láttam, én nagyon-nagyon megörültem neki, mert mindig az van, hogy a venecianikusok ugyanabban az egyen dobozba adnak ki mindent, függetlenül attól, hogy ez most egy Nereide, hogy ez most egy Redentore, vagy egyébként egy ilyen Arsenal, úgyhogy ezek az órák mind-mind ugyanolyan dobozba érkeztek, és most ez az első alkalom az én emlékeim szerint, amikor így kapott egy ilyen fajta ilyen kis egyedi külső borítás, úgyhogy lényegében innét már lehet ilyen dupla dobozosnak nevezni a dolgot. Vették annyira komolyan ezt a kiadást, hogy megcsinálják ezt. Nyilván ez nem hatalmas anyagi befektetés, még nyilván a hozzám hasonló órabuzik azok nagyon értékelik, és egyébként ez egy ilyen nagyon kellemes érzés akkor, amikor a kezedbe veszed, hogy azért mégse az van, hogy csak az egyszerű doboz, és akkor leveszed róla, és már benne is van az óra, hanem még van egy ilyen plusz kis kicsomagolási érzés, meg hogy egyébként maguk a motivumok is tagadhatatlanul itt megjelennek, és minden egyébként, amivel kapcsolatban Japánra asszociálsz, azt ezen a dobozon nagyjából meg lehet találni, mondjuk valami jó, nem tudom, szamurájt még azért szeretnék látni, de azért ott a csónakban az úriembernek a kalapja, az mégiscsak a tradicionális japán dolgokat idézi, meg sintoista kapuk, meg az épületnek a nyergei, meg a háttér meghúzódva, én azt már mondjuk inkább látnám templomnak, mint ezt a házat, tehát hogy meg természetesen a fák, és az állandó köd, és tehát hogy minden, és természetesen ugye az élénk piros virágok, amikre egyébként már vissza is tértem, úgyhogy engem egyébként ezzel a csomagolással már nagyon megvettek, de akkor szerintem, de ha már ennyit beszéltünk, akkor nézzük már meg az órát, meg amit egyébként már itt kibontva, itt tartok a kezemben, úgyhogy nem is nagyon szaporítom tovább erről a szót, de szerintem ennyi bevezetés mindenképpen kellett ahhoz, hogy tudjuk értékelni azt, ami most itt van a kezemben, és azt gondolhatnátok, hogy akkor ez most biztos valami egyrészt nagyon drága, másrészt nagyon magas hozzáadott értékű történet lesz, ami egyébként sok 10 millió forintba fog kerülni, és valami nagyon elborult japán órásmesterek fogják kézzel készíteni, és ez egyébként nem is lenne rossz irány, majd továbbítani fogom a tulajdonosoknak ezt a fajta igényt. Viszont arra szerintem sokkal nagyobb igény van, hogy egyfajta ilyen, hát, hogy is mondjam, tehát, hogy ezt a fajta magas kultúrát egy kicsit leegyszerűsítve, de az emberek hétköznapjába be lehessen hozni, és valahol egyébként ez az óra erre született. Ez egyébként ugye a Venecianikónak az Arsenal Sumie kiadása, és nagyon érdekes, hogy ugye a középkornak az egyik bástyája Európában egyértelműen Velence volt, és természetesen a venecianikusok így a Sejem úton keresztül eredeztetik ezt az egész dolgot. Nyilvánvalóan nem állítják azt, hogy az a termék, amit itt tartok a kezembe, az ilyen 600 éves múltra visszatekintő dolog lenne, és azt sem állítják, hogy az órának a számlapja egyébként kézzel készülne, azt viszont igen, hogy vasi papírra készül, tehát hogyha megnézitek önmagában az anyagot szemmel, vagy egyébként, hogyha megnézitek azt a kis imázs videót, amit ők készítettek ezzel kapcsolatban, ott látszik, hogy a számlapja nem hasonlít a mi általunk papírnak nevezett dologhoz, hogy látszanak rajta itt a növényi rostok, hogy egyébként szálai vannak, hogy külön le kellett a festési eljárás, illetve náluk most így a nyomtatási eljárás után egy külön réteggel ez le van nyomva, hogy nyilván ne szálljanak a szálak, hogy a másodpercmutató, a percmutató, az óramutató ne álljon bele, hogy ezt ne tekerje fel a főtengerre, mert utána nehezebben mozog, akkor csökken a járás tartalék, meg így az egész így elkezd furán működni. Ugye az hátráltatja magát a kerékrendszert is, és akkor utána ez különböző defekteket tudna okozni. De ez a fajta ilyen leegyszerűsítés, és lényegében a tömeggyártásra készítés, valahol egyébként szembe megy ezzel a kis zenbut hista, szamuráj kultúrás történettel. Valahol viszont elhozza nekünk a mindennapok számára is elérhető, emészhető módon, és a csuklunkra helyez egy ilyen fajta alkotást, ami egyébként azért is különleges, mert hogy azt mondták nekem, hogy ez ötrétegű nyomtatási technikával készült, tehát amit mondjuk a videóban is lehet látni, hogy a különböző eltérő színű rétegeket nyomtatták rá, nyilván itt a számlapgyártó folyamat kapcsán a videóban próbálták így valamennyire szimbolizálni ezt a fajta szamuráj kultúrás, nem tudom, egy japán kézműves dolgot, hogy így felkenjük a festéket, és akkor utána rányomjuk, és utána felkenjük a piros festéket, azt is rányomjuk. Tehát, hogy nekem ez a része tetszik, hogy nem próbálták meg azt sugalni, hogy ez most egyébként kézzel van festve, kézzel van rajzolva, kézzel van szumiézve adott esetben, hanem konkrétan ez egy leegyszerűsített történet. Ugyanakkor nekem nagyon tetszik az, hogy bevállalták egyébként ezt a piros gumiszíjat, ami nyilván a számlapnak a piros színével nagyon jól játszik egybe, de ugye a piros is itt gyakorlatilag egy csomó mindent jelenthet, ugye, ugye alapvetően ugye a cseresznyefa virágzásra szoktunk valamennyire ezt kifuttatni, de az meg nem piros, hanem inkább rózsaszín, de ettől függetlenül is ugye a Japán még nyilván felkelő nap országa, tehát ugye még a világháborúk előtti japán címerben is egyébként megjelent ez a fajta piros-fehér, és ugye azóta a modern japánnak a címer is egyértelműen ez jelen van, úgyhogy szerintem ez egy tök jó áthallása maga a piros, és nagyon elegáns lett azáltal, hogy belekerült az arzenáloknak ebbe a fajta ilyen kis lapított hordóformát idéző tokjába. Ugye itt most ugyanúgy integrált a szíj, mint korábban, viszont ez egy gumiszíj, úgyhogy itt most nem kell külön arról beszélni, hogy a szíj az mennyire kényelmes, vagy mennyire kényelmetlen. Nagyon jól el lett találva ez az árnyalat, nem túl rikító piros, egy kicsit már ilyen bordósba hajlik. Nagyon pontosak itt az illesztések, tehát hogy ez a szíj az ehhez az órához lett kitalálva, ami szerintem egyébként nyilván elvárás, meg csodálatos, meg minden, de hogy nem mindig van ez így, tehát sokszor van az, hogy kapunk akár ennél drágábban is órát, és akkor a gumiszín nem illeszkedik tökéletesen, hanem egy kicsit az az érzéset, és főleg mikrobrendeknél azért szokott olyan lenni, hogy hát sajnos nem érkezett meg valami időre, és akkor valami átmeneti megoldás kellett csinálni, vagy nem volt tökéletes a gyártás, és akkor valamit hangolni kellett, és itt egyébként ezt nem érzed, tehát itt megkapod ugyanazt a fajta arzenáltokot, amit megkaptál az előző verziókban, és én itt merem azt mondani, hogy ez már kellően szofisztikált, tehát hogy az első kiadásra mondtam azt, az ott azért nem volt az igazi, ott voltak egy kicsit ilyen nem túl jól eldolgozott részek, de itt most nem tudok a tokkal kapcsolatban ilyenre panaszkodni, és egyébként a hátlemezés azon kívül, hogy látványos lett, nagyon jó is lett. Sajnálom, hogy egyébként ezt a csavarozásos dolgot nem lehet itt elfelejteni, de nyilván valahogy rögzíteni kell a hátlemezt, ha már ugye nem lehet itt 100 méteres vízállóságot csinálni, hanem ugye csak 5 ATM-est, de nyilván ez egyfajta inkább az elegánsabb zsánerre megy, annak ellenére, hogy ugye az acélszíl miatt ugye acél sportóra zsánerbe tartozik. Az, hogy egyébként 9 mm-es a vékonysága, meg természetesen benne lévő 9-es mióta is ugyanúgy hozza ezt a japán érzést, japán feelinget, és elmondhatott, hogy hát azért mégiscsak sokkal több japán van ebben az órában, mint nem. Meg lehet a sokkal több kínai, de ez meg már a Venecianikónak az üzleti döntése. Szóval hogy egyébként én erről az óráról így első ránézése ezeket tudnám elmondani, és amikor én ezt először megláttam, akkor már vártam, hogy hogy én ezt fogom, ezt majd fölveszem, és úgy fogom viselni, hogy mint még soha. Aztán ember tervez, Isten végez. Hazaérkezett a doboz, kicsomagoltam, leforgattam róla, amit le kell, és a feleségem egyből rácsapott, hogy hát ő ezt azonnal viselni akar, és hogy mindenképpen. Úgyhogy azóta ez az óra körülbelül egyetlen egy alkalommal volt rajtam, ő pedig folyamatosan itt lényegében bitorolja, de erről már egy kicsit le is mondtam, és ezt csak azért meséltem el, nem azért, hogy a családunknak a működésébe bevonjak bárkit, hanem hogy a méretét érzékeltessem a feleségem, nyilván sokkal kisebb méretű órákat szokott hordani, mint én, klasszikus 34-eseket, meg ilyesmiket, és ez az óra ugye 40 mm-es, és pont attól, hogy így meg van könnyítve az egész, azáltal is, hogy egyébként nagyon vékony a tok, és azáltal is, hogy nem fémszíjjal érkezik, meg nyilván, hogyha fémszíjjal érkezne, akkor ez nem lenne jó, hogy a feleségem is hordja, meg én is, mert folyamatosan állítgatni kellene, viszont így a gumiszíj által akár mind a ketten tudjuk felváltva, akár napon belül is hordani. Volt olyan, hogy elkértem tőle, hogy most megyek valahova, valakinek meg akarom mutatni, és akkor felveszem. Tehát, hogy ez megtörtént, viszont önmagában azáltal, hogy ez ilyen könnyű, és önmagában a 40 mm-es átmérője és a 9 mm-es vékonysága miatt mind a ketten tudjuk használni. Nekem inkább ugye ez az alsó közepes mérettartományba tartozik, amit hordani szoktam, neki pedig inkább a tetejére, viszont pont ezért van az, hogy ez lehet egyfajta olyan unisex óraként tekinteni. Ugye manapság a hölgyeknek nem nagyon szoktak ilyen 20 mm-es átmérő órákat hordani, hanem simán a 30-as, sőt, akár a 40 mm-es kategóriáig is elmerészkednek, mint ahogy a mellékelt ábra is mutatja. Nyilván azért is érződik ez az óra még egyébként kicsit kisebbnek, filigránabbnak, mert ugye maga a lünettája az ugye fix, és nagyon sokszor az van, hogyha valami mondjuk forgatható lünetta van, az optikailag nagyít rajta. Itt viszont egyébként ilyen optikai kicsinyítés és látok, mert ahogy a tok szélétől megyünk befelé, és befelé, és befelé, és vannak a különböző textúrált rétegek, úgy csökken az egész, és így húzza befelé önmagában a teret, úgyhogy lényegében optikailag csökkenti az órát, annak ellenére, hogy így, és mindezt úgy, hogy amúgy a hangulatához is maximálisan hozzátesz. És akkor még, amit erről megjelenésre fontos tudni, hogy 500 limitált darab lesz belőle, És én úgy érzem, hogy nagyon nagy ezzel kapcsolatban az érdeklődés, akár egyébként itthon is, de nemzetközileg is én úgy érzékeltem, hogy amikor tettem ki róla mindenféle Insta-sztorikat, akkor jöttek nem csak magyar, hanem angol nyelvű üzenetek is, úgyhogy én erre egyébként lecsapnék, 900 euróba fog majd kerülni, és ha minden igaz, 27-től lehet majd rendelni. Most egyébként ebbe annyira nem vagyok biztos, mert változott itt egy csomó minden. Eredetileg úgy jött, hogy 21-én lehet legelőször kommunikálni erről az óráról, de ezelőtt már majdnem egy héttel így elkezdtek róla egyszer csak posztolni, kikerültek a weboldalra mindenféle dolgok. Ez azért is van, mert volt azt hiszem, a Wind Up Watch Fair-re mentek ki New Yorkba, és szerintem ott már így megosztották, meg mutogatták, és akkor így eldöntötték, hogy ha már ott kint lesz, és az emberek úgy is fölteszik, akkor miért várjanak még 2-3 napot. Hivatalosan ugye az embargó 21-én jár lett, és volt is már egyébként, aki megjegyeztem, amikor kitettem is a sztoriba, hogy éppen mi van rajtam, hogy hát ez az óra még nem embargós, és mondtam, hogy de hát ha már ők posztoltak róla, akkor igazából innét teljesen mindegy, innét így az embargó az egy nem létező dolog, úgyhogy ezért is van az, hogy láthatjátok itt a hosszú videót, meg hogy láthattátok a rövideket is ezzel kapcsolatban, úgyhogy ez az, amit alapvetően el szerettem volna erről mondani. Szerintem ez is egy jó próbálkozás, nem véletlen, hogy erről nem mondták azt, hogy 2000 darab lesz belőle, meg ilyesmi, hanem meg nyilván ez a számlapgyártási technológiája is valamennyire ezt limitálja, azért ezt sokkal nehezebb gyártani szerintem. Önmagában is ez egy érdekes megoldás, mert nem szoktak ilyen lényegében dupla számlapot csinálni. Ugye van, ugye alapvetően ők rézlemezre szoktak dolgozni, és arra kerülnek rá különböző festések, meg felületkezelések, és utána arra kerülnek rá a rakott indexek. Itt viszont ugye nem ez van, hanem itt ugye alapvetően a vasi helyettesít itt most a rezet, és ezt nyomják le üvegréteggel, amiben én itt most nem vagyok biztos, hogy zafír, de nem is kell, hogy az legyen, mert teljesen lényegtelen, hogy micsoda, hogyha azt a belső réteget valaki karcolgatja, és az ott megkarcolódik, akkor az ott már probléma. Tehát ott, de egyébként ugyanúgy igazak rá természetesen, amit elmondtam, a rakott indexek, a megszokott logónk, ami ugye Velencei kereszt, ugye 12-nél, és én nagyon örülök annak, hogy erre a változatra ugye nem tettek dátumablakot, úgyhogy nagyon sokan szoktak panaszkodni, amikor készül egy verzió, hogy most legyen-e rajta dátumablak, vagy ne legyen rajta dátumablak, de ezzel is folytatták azt a lényegében már lehet hagyományt nevezni, amit mondjuk a Meteor számlapos verzióval kapcsolatban is csináltak. Ugye ott is ez volt a történet, hogy túlságosan különleges volt az anyag, és ott nem tettek rá dátumablakot, és itt is lényegében ugyanez van. Úgyhogy ja, most ennyit szerettem volna elmondani erre a csodálatos Venecianico Arsenal Sumie kiadásról, amit mondom, ha minden igaz, akkor 27-től lehet majd előrendelni a venecianico.com-on. Meg egyébként a YouTube-os videó alatt beteszem majd linkbe ennek a terméknek a mikroszájtját, ahol majd le lehet rendelni. Így a felvétel előtt néztem, akkor még több mint 6 nap volt hátra az előrendelési ablak nyitásáig, úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért tényleg 27-e lesz ez most, és ezen nem változtattak. Múltkor is egyébként volt, hogy kommunikálták, hogy mikor lesz az embargó feloldva, aztán 2 nap előrébb hozták. Addig is egyébként fel lehet iratkozni értesítésre, tehát ez nem, ha ott megadod az e-mail címet, csak annyi történik, hogy kapsz egy e-mailt akkor, amikor elérhetővé válik, hogy da, most meg tudod rendelni. És legvégül engem már csak az érdekel, hogy neked hogy tetszett ez az egész, írj egy kommentet, és találkozunk legközelebb.